Tehát szeretném megkérni most a következő előadónkat, Földessy Pétert, aki a jövőre, reményeink szerint jövőre induló akkreditált képzésről fog egy tájékoztatót tartani. Úgyhogy...
Be van kapcsolva?
Köszönöm. Köszöntöm a kedves kollégákat, és megtisztelő számomra az, hogy erről az induló továbbképzésről én beszélhetek pár szót nektek. Hallottam, hogy elkészítettétek a felméréseket, pár megyében még mindig nem készültek el, de azok érkezni fognak. Elég változatos lehet az az élményanyag, amit 15, 20, 65 intézmény körbejárása után tapasztaltatok. Azért megdöbbentő volt, ugye? És amit láttatok, hirtelen mellbevágó volt. Tudtok vele valamit kezdeni? Azzal a drámai képpel, az omló falakkal, a pusztuló tárgyakkal, a rozsdásodó anyagokkal, és a dugig töltött raktárakkal. Most mit várnak tőletek ezek után, hogy körbejártátok, elkészítettétek, beküldtétek ezeket az anyagokat? Mi lesz ennek a sorsa? Jobb lesz valami? Vagy nektek kell majd valamit csinálni? Állományvédelmi felelősök vagytok, és mi a dolgotok? Mit várnak tőletek? Az, hogy ma járjatok körbe, nézzetek körül, csináljatok statisztikát? Sokféle lehet, de akkor mi lesz ennek az eredménye? Közben a tárgyak ugyanúgy vannak, mint ahogy korábban voltak. Lesz rá pénz? Akkor anélkül hogyan dolgozzunk? Hogyan lehet valamit megváltoztatni? Elég régóta zajlanak ezek az előadások, ezek a továbbképzések, és számtalan érdekes információt hallottatok már, meg fogtok is, de ebből hogyan lesz egy működő egész? Hogyan fogjuk tudni ezt jól csinálni? Mindig ennyi munka lesz majd ezzel? De nekem még mellette restaurálnom is kell, és ezer más dolgom van, kiállítást is kell készíteni, hogyan fogok tudni mindent majd megcsinálni? Utazni, 2-3 napot fölmérni, szaktanácsokat adni. Ez hogy fog beleférni az életembe? Akkor lehet-e ennyi feladatot ránk lőcsölni? Mi értelme van ennek az egész állományvédelemnek, hiszen itt többnyire gyakorló restaurátorokról van szó, akik alapvetően a restaurálásban érdekeltek. Meg kell csinálni a tárgyakat. Akkor mi ez a humbug, mi ez az állományvédelem, ez a megelőző műtárgyvédelem, ez a prevenció? Mi ezek között a különbség, és mi az azonosság? Hát, engedjétek meg, hogy egyszerűen próbáljak ezekre válaszokat adni nektek. Gondoljatok bele, hogy az országban van 30 millió műtárgy. Hányan vagyunk? Hát sokat mondok, hogyha 600-800-an lehetünk. Hányan vagytok a múzeumban? 3-an? 4-en? 5-en? És hány műtárgyatok van? 1.700.000? 1.600.000? 3,3 millió műtárgyatok van? És két embernek kell ezt megcsinálni? Hány ember tudná ezt megcsinálni? Gyors osztással, számítással hirtelen kijön az, hogy 330 évre lenne ahhoz szükség, hogy egyetlen egyszer egy műtárgyat a kezetekbe vegyetek. Ez normális? Ez így jó? Hát nem tudjuk 330 évet kivárni, mert tárgy nem marad, ezért szükséges valami olyan megoldás ebben a helyzetben, ami áthidalást jelent a restaurálásig. Ez a megelőzés. Ez az állományvédelem feladat. Ez a prevenció, amiről beszélünk. Ez tulajdonképpen mit kíván? Gondolkodást, megfigyelést és jó szándékot. A megelőzés lényege az, hogy időben észrevegyük a károsodást, akkor, amikor még lehet ellene tenni, amikor még csak egy kis folt van az egésznek a felületén, de már közbe lehet avatkozni, amikor nem kell drága pénzen vegyszereket megvenni, amikor tulajdonképpen nem több millió forintba kerül egy-egy tárgynak a helyreállítása, amikor még nem ették szét a szuvak, amikor még nem fertőződött el semmi, akkor kell megállítani. Ez az igazi értékvesztés, amikor már megvárjuk a tárgyaknak a végső pusztulását, és utána megpróbáljuk ezeket helyreállítani. Hadd mondjak erre egy valóságos esetet. Egyik intézményünkben 10 000 ezüst műtárgy egy csatorna betörés, csatornavíz betörés következtében elszulfidosodott. volt barna, volt fekete, jó vastag. Ezeket a tárgyakat meg kellett tisztítani. Mi a korrózió? A korrózió az tulajdonképpen az anyag egy részének átalakulású valami más típusú anyaggá. Mindig van a tárgyból benne egy pici. Hogyha ezt eltávolítjátok, akkor a tárgyból is egy kis darabot fogtok ezzel letisztítani. 10 000 tárgynál, hogyha csak ezt az ezüst szulfid réteget levesszük, mennyi súlycsökkenés fog bekövetkezni? Ez már forintosítható. Ugyanúgy, mint a Nemzeti Bankban a pénzállomány. Ez egy folyamatos értékvesztés, ami bekövetkezik a textileknél, bekövetkezik a fémtárgyaknál, egészen addig, míg teljesen el nem tűnik. Ez a tárgynak a természetes és normális útja. Én mondom azt, hogy ez a természetes és normális útja a pusztulás a tárgynak? Igen. Mert minden előbb-utóbb el fog pusztulni, és a mi feladatunk az, hogy ezt a végtelenségig próbáljuk meg lelassítani. Hát, ilyen hülyeséget még nem hallottunk, mint amit én mondok, hogy valami pusztulást le lehet lassítani, főleg végtelen lassúra. Igen, induljunk ki fordítva, mint ahogy idáig gondolkodtunk. Idáig miben gondolkodtunk? Ha kitörött a széklába, ha megették a szuvak, teszünk rá újat, restaurálunk, felújítunk. Mi lenne, hogyha ezt fordítva csinálnánk? És azt mondanánk, hogy az okok, a romlás oka mindig a környezetből indul ki. Mi van a környezetben, ami a pusztulást megindítja? Mik azok az összetevők, aminek a gátját kell valamilyen szinten megtalálni és kialakítanunk? Meg lehet ezt csinálni? Igen. De ahhoz többet kell tudni. Valahogy máshogy kell gondolkodnunk. Át kell az egész mentalitásunkat ebben a kérdésben alakítani, hogy itt célhoz jussunk. Ebben fog tulajdonképpen segítséget nyújtani a továbbképzés. Reményeim szerint minél több emberhez azok az ismeretanyagok, amik már idáig elhangzottak, amikről már tudtok, valóságos, gyakorlati ismeretekké alakuljon át. Hogy semmi ne vesszen el, hanem meg kell most már ismerni annak az útját, hogy az elméleti tudásból hogyan konvertálható át mindez gyakorlati, megvalósítható, egyszerű tevékenységi sorokká. Tudom, hogy nagyon sokan próbálják, szégyellik, hogy a múzeumaikban a helyzet nem rózsás. Nem kell szégyelni. Tudjuk, jártunk ezekben az intézményekben, ezért nyugodtan el lehet küldeni azokat az adatlapokat, amiket sokan egy kicsit szebbé téve, szép külalakkal és esztetikus formába öntve küldenek el. Sajnos a helyzet nem jó, de egy teljesen normális folyamatnak vagyunk a szemlélői, csak nem mindegy, hogy hogyan. Aktív módon vagy passzívan nézzük végig, mondván, hát mit tudunk csinálni? Tudunk. Ezt szégyeltétek bevallani? Hogy vizesek az épületek? Hogy omlik a fal? Persze. 1800-as években készültek a múzeumi épületeink, raktáraink jelentős része. Persze, akkor még nincs olyan szigetelés. Nincsen meg a víz elleni védekezés lehetősége, és ennyi idő alatt már teljesen normális dolog az, hogy az épületek sajnos elvizesedtek. Oda kell rá figyelni. Hogyan? Nem a ház felé kell vezetni a vizet, hanem attól el. Beázik a mennyezet? Kiukadt a csatorna? Ez olyan nagy pénz lenne? Nem, kérem szépen. És jeleztétek ezeket időben. Csak azt mondtátok, hogy na, itt is most már ázik be az eresz, és hát folyik a víz, mit tudunk tenni? Omlik a vakolat, salétromos a levegő, dohos szag van az épületben. Gyakorlatilag, mint a pusztító tűz, minden feltétel megvan arra, hogy aztán innentől gyorsan rozsdás legyen az egész, tönkre menjen. És itt már nem csak az épületről, nem csak a műtárgyról van szó, hanem az épület, mint vagyontárgy ingóságnak az állagáról is, a tönkremeneteléről, annak elvesztéséről. Hogyha ezeket netán ti leírjátok és továbbítjátok ezeket a lehetőségeket, melyik az az igazgató, amelyik nem fog ezen elgondolkozni? Hány ilyen levelet írtatok, hogy valami nincsen rendben? Szakadtak az ablakok? Nincsen fényvédelem? Elmárt már az erős napsütéstől a fólia? Közvetlenül tűz be az épületbe a napsugárzás? Más szóval az elektromágneses sugárzás, ami sokkal drasztikusabb. Az ablakok szerelnek, szétmentek, nem becsukhatók, kiesnek. Nem egyetlen olyan intézmény a tietek, amiben ilyen helyzetek előfordulhatnak. Ennek a következménye a nedves raktár, ahova minden bekúszott, szennyezőanyagtól kezdve a biológiai létformákig, és magáévá teszi ezeket a helyiségeket. Természetesen az összevisszaság, a kezeletlenség, a szellőzetlenség mind-mind meg fogja tenni a magáét. Lehet ezen változtatni? Most tudjátok a választ. Én kimondom helyettetek, igen. Zsúfoltak a raktárak, már nincs mit hova tenni, mindenki össze-vissza korrodál. Egymástól, egymásnak adják tovább a levegőt, mindenki ugyanabban a bomlástermékben pácolódik. Nem kellene itt szellőztetni? Ahol nincs légmozgás, ott természetesen előbb-utóbb nagy károk lesznek. Hogyan raktátok le a különféle polcokat? Hát, hogy a legjobb helykihasználás legyen. És gondoltatok arra, hogy emellett még szellőzni kellene ennek a raktárnak? Hogy itt a levegőnek áramlani kellene? Hát honnan tudtuk volna? Senki nem mondta. Erről lesz szó majd a továbbképzésem. És mindenem megjelenik a por és a korrózió. Gondosan becsomagolt zacskók már szétmáltak, kieresztik a tartalmukat. Nem csak nálatok van ilyen. És hogy penészesek a különféle bőrtárgyak? Hát persze, hogy penészesek. Ezeket zsírozták korábban, ezeket kezelték. De miután minden rajtuk volt, előbb-utóbb a magas páratartalom miatt ez beindult. Lehet rajta változtatni? Igen, ha nem tétlenül szemléljük a dolgokat. És azért a festményeket sem kell mindig a földön elhelyezni, és nem kell hagyni, hogy tulajdonképpen a lehető legrosszabb helyen kerüljenek tárolásra. Miért rossz ez a hely? Mindenki azt mondta, hogy nem lehet a földre letenni a tárgyakat. És miért nem lehet? Hát nincs máshol hely. Hát értsétek már, nem tudom hova tenni. Az a helyzet, hogyha egy kicsit belegondolunk a dologba, akkor gyorsan érthetővé válik. Egy raktárban besüt a nap, hogyha fűtés van, az még jobb. Hát a levegő rétegződik. Hol lesz a hideg levegő? Lent. Hova fog fölmenni a meleg levegő? A mennyezethez. Hova raktátok a képet? A legszárazabb helyre. És mit tettetek legfölülre? A képeket alulra helyeztétek a legnedvesebb helyre, amit ugye fölülre kellett volna tenni. A fémtárgyakat azok lent vannak, a képek tulajdonképpen szintén száraz helyen vannak, és ezért le fognak pörögni. Tehát, hogyha alapvető dolgokat figyelünk, hogy hol van meleg, hol van hideg, és ennek megfelelően választjuk ki az elhelyezéseket, már nagyon sokat tettünk a dolgokért. Vagy megpróbáljuk ezt elhelyezni. Mekkora a különbség? Hát, ez 2 méteres helyiség, nincs nagy különbség közte. Megmondom. Lábnál 18 fok, fejmagasságban érzel 24-et, és a mennyezeten 36-38 fok lesz. Ez fog cirkulálni. Hozzáadott értékként meg fog jelenni, hogyha hirtelen lehűl a helyiség, 50 cm magasan a páratartalom. Mi lesz annak az eredménye? Az, hogy minden szerves anyagra rácsapódva megindul a penészesedés. Igen, ez így működik. És a por. Ami ellen mindig lehet harcolni, ami ellen tulajdonképpen végtelen küzdelem folyik, és a por elleni védekezést sohasem lehet abba hagyni. Ismerős otthonról, amint befejeztük a porszívózást, az éles napfényben már megjelennek az első porszemcsék. Azért ez sokkal komolyabb annál, mint sem a porra úgy gondoljunk, hogy egy veszélytelen dolog. A por a levegőből, a levegő nedvesség tartalmával és a levegő vegyi anyagaival együtt különféle szubsztrátumokat képez, ami viszi magával a különféle károsító vegyi anyagokat és mindenféle aktiváló részeket. Egyesek a műtárgyakra hatnak közvetlenül, mások viszont a biológiai rágcsálókat, rovarokat fogják a magas fehérje tartalom miatt bevonzani. Tehát igazság szerint milyen volna egy igazi raktár? Egy igazi raktár teljesen tiszta, világos, jól szellőztetett és áttekinthető. Ez lenne a cél, és erről szóltak idáig az évek alatt elhangzott előadások is, amit valahogy most már kellene valós, látható tartalommal formálni. Mindenkinek van párásítója, mérőkészüléke, tudja nyomon követni a dolgokat, de hogy kell ezeket használni? Mert többet tudnak a készülékek, mint amire kiszoktuk őket használni. Bocsánat a kétszeres szóismétlésért. Tehát úgy gondolta az Állományvédelmi Bizottság, hogy nagyon sokat tenne, sokat segítene mindenki számára, hogyha az eddigi ismeretek egy összefogott, egységes formába újból felelevenítésre kerülnének, és ugyanakkor beépülnének azok az elemek, amik jelen pillanatban külföldön is, és nálunk is már megjelentek, illetve további előrelépést mutathatnak. Az első blokk címe Környezetdiverzió a múzeumi gyűjteményekben. Nagyképű, ugye? Baromira. Igen, igazatok van. Miből áll ez az egész? Hát, végül is felejtsük el azt, hogy van a hőmérséklet, a páratartalom, a fény, az UV, ma már ennél lesz sokkal több. Azt mondtam mindenkinek, hogy minden a környezettől függ. Egy tárgyat elkészítenek, és azért kezd el romlani, mert abba a környezetbe kerül, ahova tettük. Az az oxigéndús környezet már helyből megindítja a műtárgyaknak a lebomlását, de mellette a különféle sugárzások további katalizátorként jelennek meg. Új vegyi, reakcióképes anyagok jönnek létre, és ennek egy hosszú-hosszú lánc folyamata van, amivel meg kell ismerkedni. A légkörkémia gyakorlatilag megkerülhetetlen ma már ebben a szakmában, és ennek az alapjait, a működését, hogy mikor milyen környezeti feltételek jönnek létre, amik ártanak mindennek, amitől meg kellene szabadulni, amit lehetőleg ki kellene zárni, azokat kezelni tudjátok. Megkérdezem, hányan néztétek meg az utóbbi időben, hogy milyen légszennyezettségi adatok vannak? Nem látom a kezek lendülő erdejét. Pedig most 204 volt a porkoncentráció, és akkor mit kezdjünk vele? Na, itt kezdődnek a kérdések, erre szívesen fogunk válaszolni. Ezek azok a dolgok, amik elvezetnek odáig, és ezért van szükség arra, hogy ezeket megismerjétek, mert egy-egy káros elemet eliminálni tudtok a rendszerből. Beszélni fogunk a porról. Szó lesz majd a hőmérséklet páratartalom kérdéséről, és a páratartalomnál idáig csak egy normál páratartalomról beszéltünk, de elfelejtettük mindig azt, hogy a hidroszférától függ a pára. Azért itt vannak az óceánok. Onnan rengeteg kálium, nátrium, kalcium, szulfát ion kerül a levegőbe. Ma már a szennyezés az nem helyi, nem lokális, interkontinentális szennyeződésekről beszélünk, légszennyezésről. Teljesen máshogy kell ezekre gondolni. Másik nagy csoport, ami majd itt el fog hangzani, az ökológiai és az épített környezet együttes hatása. Ebben komplex módon egyeseknek már könnyebb lesz, mások most fognak ismerkedni vele, azokat a károsító folyamatokat, azoknak a megjelenési formáit fogja majd mindenki megismerni, ami a fény, a hőmérséklet, a légköri szennyezőanyagok, mintegy 2600 fajtája által előáll, hogy föl lehessen ismerni ezeket, hogy azonosítani tudjátok, hogy mi jelent meg, mi ellen kell valamit tennetek. Hogy tudjatok segítséget kérni, hogyha úgy gondoljátok, hogy a ti ismereteik már túlnyúlnak ezeken. Kockázatkezelés, kockázatazonosítás. Kedvelt szó, ugye? Minden a kockázatról szól. Ez egyéb iránt előírás is, minden intézménynek kockázatkezelési tervet kell készíteni egy irodában. Hogy milyen veszélye van annak, hogyha valami nem következik be, valamilyen irat elmarad. 30 millió műtárgyal dolgozunk, és nincs kockázatkezelési terv sehol? Hogy milyen veszélye vannak annak, hogyha elrohad a műtárgyállomány? Hát mégiscsak felel ezért valaki, de ki a felelős? Mindenki, aki ott dolgozik, az igazgatóik bezárólag. És akkor nem tudjuk, hogy ha egy rovarfertőzés van, ha egy kémiai fertőzés fölüti a fejét, hogy akkor mit tegyünk? Nincsen semmi készenlétben. Nem tudjuk elővenni a vízbetörésnek elhárításához szükséges eszközöket. Netán kigyullad egy armatúra, és akkor nézzük, hogy milyen hatalmas füst van, várjuk a tűzoltókat, de addigra már késő lesz. A kockázatkezelés az ilyen helyzeteknek a feltárását segíti elő, és kidolgoz erre egy alternatívát mind az adott múzeum raktári egység számára. Ez későbbiekben nagy segítség, és egyúttal támpontját is adja annak, hogy a későbbiek során milyen fejlesztésekre lesz szükség. Műtárgykörnyezeti stratégiai tervezés. Milyennek kell lenni egy raktárnak, egy kiállításnak? Nem tudunk rá válaszokat, mert nem foglalkoztunk vele. Legyen száraz, legyen kevésbé világos. És sorolhatnánk ilyen dolgokat, ebből nem áll össze semmi. Akinek lehetősége van fejleszteni, hogyan adja meg az iparosok számára az elvárt paramétereket, hogy azok a dolgok, amik ide fognak kerülni, azoknak mire lesz majd szüksége? Gyakorlatilag itt, ebben a blogban a műszaki egységek feltérképezése, annak a megfelelő működése, mi az, ami használható, minek milyen kára van, milyen gyűjtemény egységeket hol lehet elhelyezni. Szerencsésen mindenki a szárazságot igénylő tárgyakat északi oldalra teszi, a nedvességet kívánod a délire, a falak kiválasztását már figyelembe se vesszük, mert a falak úgy jók, ahogy vannak, csak elfelejtjük, hogy egyes típusú anyagok radont bocsájtanak ki, ami a műtárgyak további károsodásához szintén hozzájárul. Milyenek az ablakok? Fütyül a szél? Van infiltráció, exfiltráció? Az ablakok nem szigetelnek. Milyennek kell egy jó ablaknak lenni? Mert azt mondják, hogy 1/4-es szigetelés és a tok, amikor beépítik. Mindaz, amit megveszel, az ott leromlik. Nektek kell valamilyen szinten egy bizonyos műszaki ismerettel rendelkezni, hogy az iparos ne mondja meg, hogy miért tud csinálni, hanem nektek legyenek igényeitek, elvárásod, azért a pénzért, amit nehezen összetudtatok erre a dologra szedni, és be is tudjátok ezt úgy vasalni, hogy úgy működjön, ahogy ti elvártátok. Ezért a képzésben fontos hangsúly lesz az, hogy valóban párbeszédet tudjatok kialakítani a tervezőkkel, mérnökökkel és azokkal az emberekkel, akik a kivitelezésben részt vesznek. Ma a legjobb tervek 75%-a a kivitelezésen bukik el. Állományvédelmi feladatok szervezése. Na itt fog kiderülni, hogy az állományvédelmi felelősöknek milyen feladataik vannak. Jelentős része ezeknek a dolgoknak mérésből tevődik össze. Tudjuk, hogy hogy kell mérni. Vagy csak lenyomjuk a mérőeszköz gombját, és kapunk egy értéket. És mit kezdünk az értékkel? Beírjuk egy kockás füzetbe? És mi lesz akkor a kockás füzetben lévő értékkel? Vagy ezt gyűjtjük, kielemezzük, amikor már tendenciát fogunk látni, hogy melyik hónapban, melyik évszakban mi várható, amikor föl tudunk rá készülni? Igen, ezekről lesz szó. És arról, hogy hogyan kell mérni. A metrológiáról. Mit nevezünk mérési pontosságnak? Hogyha kétszer nem ugyanazt az értéket mérjük, nem kell kétségbe esni. Meddig fogadhatjuk el ezt hitelesnek, meddig igaz, mert a műszerek is hibáznak, és van egy tűrés határuk. Amin belül a tévedésük elfogadott. Műtárgyvédelem eszközei, ezt szeretitek. Tudom én is. Millió egy eszköz, ami segíthet, ami rabszolgaként működhet, támogathat benneteket. Itt a leghasznosabb, legkevesebb munkát kívánó készülékekről lesz szó, hogy az alkotók pihenhessenek, a készülékek megdolgozzanak. Műtárgyak nemzetközi szállítása, belföldi szállítása külön egy izgalmas kérdés. Sok esetben ugye csak odaadjuk bizalmi alapon a tárgyakat, vegyétek, vigyétek cipős dobozba, bármibe, amibe találtatik, beletesszük. De hát azért ez nem ennyire egyszerű. Ma már egy kölcsönadásnál is szerződés van, kiállítási környezetet leírjuk, hogy miket várunk el a fogadó múzeumtól, hogyan állíthatja ki, és hogyha ezek sérülnek, vagy bármilyen károsodás következik be, akkor őneki ezt meg kell csináltatni, vagy kártérítést kell fizetni. De ez mind-mind munkával jár, mert egy dokumentációt, egy utazási dokumentációt kell készíteni. Hogyan csomagoljuk a tárgyakat akkor, hogyha közúton szállítják őket, légiúton, víziúton, teljesen más környezetbe kerülnek, máshogy kell őket fölkészíteni. Egy műtárgyat el lehet vinni autóbuszon, villamoson, vagy sem, vagy csak fegyveres őr kísérheti. Ez is egy fontos kérdés. Tehát azt lehet mondani, hogy a csomagolás is, mert azt is nektek kell irányítani, rálátásoknak kell, hogy legyen, mert nem a csomagoló cég mondja meg, hogy mi a jó, mi nem, hanem ti, akik ismeritek, hogy hol sérültek meg a tárgyak, hol fognak elválni, mikor fognak eltörni. Ti vagytok ezeknek az ismerői. De ismeritek-e a szállítási jeleket, amiket fel kell tenni ezeknek a ládáknak az oldalára, hogy a szállító munkások is tudják, hogy hol nem szabad megfogni, meg lehet fogni, mit lehet kampózni, húzni, vonni, emelni, tolni, vagy lehelyezni. Ezeknek is van egy nemzetközi egységes elfogadott jelrendszere, amit nem igazán látom, hogy sokan használnánk. Fontos lenne, hogy mindezek a küldemények épségben érkezzenek meg. Kulturális értékek védelme a biológiai károsítók ellen. Mindenhol kérdés. Hallom egerek, csótányok, szuvak, hatalmas gyűjtemények pillanatok alatt mennek tönkre, hogyha ezek időben nincsenek elkapva. Hiányolom, hogy nincs megoldás. Mi a megoldás? Hát, mit tegyek? Azt már tudom sok helyről, hogy ez a múzeumrontó, azt tudom, hogy ez meg, hogy lehet nitrogénne, hol érem el, ki csinálja. Valóban az én gyűjteményem számára megfelele. Hol tudom leellenőrizni azokat a vegyi anyagokat, amiket oda be akarnak tenni? Mert volt arra példa, hogy ebből lett aztán iszonyatos nagy károsodás. Nem mindegy, hogy mit engedtek be a raktárakba, főleg, hogyha azok eltérő anyagokat tartalmaznak, hanem a feladatotok az, hogy előtte lecsekoljátok, tudjátok, hogy mit várjatok el ezektől az anyagoktól, de ezt honnan fogjátok megtudni? Megmondom, ezt a továbbképzésen nagyon egyszerű módon fogják tudni ezeket a dolgokat nyomon követni, megkapjátok ehhez az eszközt, a rálátást és a legfontosabb a tudást. Kulturális javak védelme, tűz, víz, elemi károk és vandalizmus ellen. Ja, megint munkavédelem, annyiszor hallgattuk, senkit nem él. Tévedés. Ez nem az intézmény tűzvédelmi felelősének a feladatát szeretnénk itt felsorolni, illetve senki, és nem a vagyonőrökét, ez teljesen másról szól. Probléma van az intézményetekben, mondjuk vízbetörés. Melyik tárgyat menekítitek először? Van-e valakinek az intézetében erre terv? Tudjátok, hogy melyik tárgyat kell először kihozni? Nem látom a kezek lendülő erdejét megint csak. Ez egy fontos dolog, mert különféle értékű tárgyak vannak. Van, amiből 150-ben, van, amiből egy, és az a legkuriózumabb. Tehát, hogyha valamit menteni kell, ki az első, akit azonnal le kell venni a polcról? Erről fog szólni ez. És hogyha valami káresemény van, akkor ne legyenek az emberek, köszönöm, hanem mindenki pontosan tudja a dolgát, hogy idővesztesség nélkül lehessen elkezdeni a károknak a megszüntetését. És lehetőleg ne két ember csináljon egy dolgot, hanem egy ember egy dolgot, hogy mindenki kíjebb legyen, és előbbre lehessen jutni ezekben a szituációkban. És végül az utolsó nagy képzési témacsoport, műtárgyvédelmi protokoll készítése. Kérdés volt, hogy kinek a feladata az állományvédelem. Erre én azt mondtam, hogy mindenkié. És a 10-es pontba valóra fog válni ez az állítás, aminek az a célja, hogyha fölmértétek a helyzetet, látjátok, hogy az intézményekben mit kell csinálni, ha tudjátok, hogy hol milyen problémák vannak, akkor azt meg kell ismertetni. Egy rendszer akkor fog működni, hogyha mindenki tud róla. Amikor ti beszéltek, hogy milyen dráma van a raktárakban, akkor egymás között beszéltek. Ki ismeri ezt meg? Senki. Egymás között beszéltek. A protokoll arról szól, hogy olyan leírás tartalmaz, amit az egész múzeumban, az egész közgyűjteményben el fognak várni, és onnantól mindenkitől meg fogják követelni. De odáig, hogy ez el tudjon készülni, ezeket a lépcsőfokokat végig kell járni, mert akkor már mindenre fogsz tudni információt adni, ami tulajdonképpen eddig kérdéses volt. És hogyha ezt megtetted, akkor eljön az a pillanat, amikor hátra lehet dőlni, mert nem egyedül vagytok, hanem az egész múzeum segíti ezt a munkát, amiben ti vagytok a koordináló és vezető szerepet betöltő, ismerettel bíró emberek, és innentől kezdve lassan kezd a helyzet javulni, változni, és nem lesz a munkátok hiába való. Remélem, hogy a jövőkép vázolása nem annyira bizonytalan, látástalan, ehhez kívánnék mindenkinek erőt, és szerintem izgalmas előadásokat.